A Delta produkció Darázs című előadásához kapcsolódó szakmai beszélgetést hallják. A felvétel időpontja 2023. március 3-a. A beszélgetés moderátora Sodró Eliza.
Jó estét kívánok! Én szeretném bemutatni a ma esti beszélgetésünk vendégeit. Nagy Balázs Borbála, az UNICEF Magyarország gyermekjóléti munkatársa, és Szinetár Dóra, színművésznő, az UNICEF Magyarország jószolgálati nagykövete. Én pedig Sodró Eliza vagyok, és vezetem ezt a beszélgetést, hogy hozzád intézném azt a kérdést, mert tudom, hogy te kétszer láttad, ma este is, meg korábban is, és hogy volt valamilyen különbség abban, ahogy érzékeled, vagy észleled az egészet? Most nem azt kérdezem, hogy mi máshogy játszottunk el, hanem hogy...
Először is jó estét kívánok mindenkinek. Így azt hiszem, a hangulatban volt egy kicsit különbség. Nem tudom, hogy minek köszönhető, mert én egyébként őszintén nem láttam a ti játékotokat másnak, de teljesen más volt a megélésem így második alkalommal. Meg persze egy csomó olyan apróság is föltönt, ami elsőre nem.
Ez egyébként nagyon érdekes, hogy én ugye végig a takarásban vagyok az első résznél, amikor a videós bejátszás van, és hogy mivel az mindig ugyanaz, hiszen az felvételről megy, ezért már akkor le lehet szűrni, hogy vajon a ma esti közönség nevetni szeretne inkább, szórakozni jött, vagy sem, és akkor már akkor úgy rá lehet hangolódni, szerintem valami ilyesmit.
Igen, egyébként pont a közönségnek a reakciói voltak ma mások, mint a múltkor, amikor kétszer láttam, ezen nem tudom, hogy melyik az, amelyik így meghatározóbb.
Hát ez mindig más, mindig. És Dóri?
Én tavaly nyár végén láttam az előadást, még a Kristályban, és az maradt meg bennem nagyon. Én azzal a szándékkal érkeztem, hogy nem gondoltam, hogy nevetni fogok, egyáltalán nem. Úgyhogy nekem az például nagyon kellemes csalódás volt, hogy egyébként elég sokszor meg tudtam tenni az előadás folyamán, hanem olyan nagyon leegyszerűsítve annyit hallottam a darabról, hogy ez egy ilyen abuzálós történet, ilyen iskolai abuzálós történet, és akkor úgy valami volt a fejemben, az ember nyilván valamit úgy elképzel, hogy ez milyen lehet. És nekem az volt a legerősebb benyomásom, hogy ugye természetesen a színpadon mindig sokkal nagyobb dolgokat kell felmutatni, és sokkal erősebb érzelmeket ahhoz, hogy annak egy lenyomata az emberben megmaradjon, de hogy én pont az UNICEF-fel való közös munkában nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy egy ilyen történetnek a töredéke elég ahhoz, hogy egy embert megnyomorítson akár egy életre, amit nyilván egy drámában ugye fel kell nagyítani, és meg kell mutatni, hogy amúgy milyen az, amikor szélsőséges helyzetbe kerülnek emberek. Fiatalkori bántalmazásoknak pont az a legrémesebb része, azt hiszem, hogy nagyon sokszor nem is történik olyasmi, ami szabad szemmel bántalmazásnak tűnhet. És ugye azon érdemes nagyon sokszor beszélgetni, főleg a gyerekekkel, hogy valaki hogy él meg egy helyzetet. Mert igazából az a lényeg, és ugye ez a darab is azért jó, mert azt látja az ember, hogy mennyire különbözőképpen tudunk megélni egy-egy helyzetet, és hogy ugyanaz, ami az egyiknek egy rossz viccnek tűnik, az a másiknak egy iszonyatos dráma, hogy ugyanaz, ami az egyiknek egy apróbb kellemetlenség, az a másiknak egy életre szóló trauma, és nem lehet csibecsört tenni sokszor. Ugye hát azt mondja a polkorrekt hozzáállás, hogy minden, ami valakinek rosszul esik, az már jogosan számon kérhető, és közben nézőként, ha egy történetet nézek, akkor azért nem ilyen egyszerű ezt mérlegelni, vagy ítélkezni.
Én egy kicsit ehhez kapcsolódnék, hogy a cyberbullyingnak így a térnyerésével ez még könnyebben látens marad, még kevésbé felismerhető, még kevésbé tudnak segítséget kérni a gyerekek, és ez igazán azt eredményezi, hogy magányosak maradnak, és tényleg akár ilyen tragikus kimenetele is lehet egy-egy ilyen bántalmazásnak. Nyilván szerencsére az esetek nagy részében nem. Volt egy kutatásunk, az UNICEF Magyarország végzett egy kutatást 2022 őszén, ahol az derült ki, hogy a megkérdezettek az iskolai életútjuk alatt 66%-ban szenvedtek el rendszeres iskolai bántalmazást. És hogy ami nagyon ijesztő ebben a kutatásban, hogy 25% az, aki nem is tud segítséget kérni. Tehát akinek nincs kitől, mert azért ott kiderült, hogy osztályfőnöktől, szülőtől, baráttól kérnek segítséget, akkor ez meg tud oldódni egy ilyen kortárs bullying, de hogy 25%-a a gyerekeknek egyedül marad.
Ez Magyarországon.
Magyarországon, igen. Ez egy ilyen közel reprezentatív eredmény.
Ezt akartam is kérdezni, mert ez ugye egy angol szász darab, és valahogy azokat a viszonyokat, hát nem is tudom, interpretálja valamelyest az eredeti mű, és nem volt cél ezt átültetni, de hogy Magyarországon akkor ez az iskolai zaklatás, ez elég, vagy hát az én emlékeim szerint igen, de hogy ez elég vastagon jelen van, ti is találkoztok vele a munkátok során.
Abszolút, és akkor hozzá még járul az, hogy a tanárok is sok esetben eszköztelenek, vagy mondjuk a pedagógus képzésnek nagyon pici kis érintőlegesen kezeli azt, hogy felkészítse a tanárokat egy ilyen kortárs bántalmazás kezelésére, tehát hogy ennek sokkal nagyobb hangsúlyt kéne kapnia.
Igen, tegnap pont átolvastam a szerepemet, és hogy ugye én mint bántalmazó vagyok jelen ebben a történetben, és erről, amit mondtál, hogy van az a mondatom, hogy minden nap beszéltek csúnyán, ugye a darabban is beszéltem, idézek, fölbasztál a puszta jelenléteddel, meg a dagadt geci rózsaszín fejeddel című mondat, hogy tulajdonképpen bántalmazottá válni. Tehát kvázi ugye a bántalmazott az úgy éli meg, hogy neki van valami bűne, ami miatt őt bántalmazzák. Ez lehet tényleg a testalkata. Nekem az volt a bűnöm, hogy jó tanuló voltam, de hogy lesz egy ilyen valami, amire rácuppan a bántalmazó. És hogy csak erre jutottam tegnap így a szerepelemzésem kapcsán, hogy ez mind az én szerepemben lévő frusztráció. Tehát ez az ő saját frusztrációja, hogy nem bírja elviselni, hogy a másik az jó létben él, jobb létben, mint amiben ő, és ez az irigység, vagy ilyesmi az, ami őt erre.
Én azért azt, tehát hogy attól nem tekintenék el, hogy a te szerepednek milyen családi háttere van, tehát hogy azért ez mindenképpen meghatározó mondhatni, hogy te bántalmazó is vagy, meg bántalmazott is vagy, tehát egyfajta áldozati szerepben is vagy, és ez nagyon sok esetben fordul elő, hogy akit kezdetben mondjuk bántalmaznak, az önmaga válik később bántalmazóvá, tehát hogy ez így át tud fordulni, vagy egy ilyen jelleget is tud később ölteni.
És erre van valami tapasztalat, vagy valami tudás erről, hogy min múlik az, hogy mondjuk ex-bántalmazottként te bántalmazóvá válsz inkább, vagy ugyanúgy bántalmazott maradsz? És
szerintem fontos, hogy nem, általában nem ex-bántalmazottként, hanem azt hiszem, hogy a gyerekeknél az történik, hogy egy gyerek valamilyen formában, valamilyen módon bántalmazva van. Ez a bántalmazás, ugye azért azt tisztázni kell, hogy a bántalmazás fogalma azért egy nagyon széles spektrum. Tehát bántalmazva van az a gyerek is, aki mondjuk egy olyan családi környezetben él, ahol például alkoholisták a szülők, és nem foglalkoznak vele, az is tulajdonképpen egy bántalmazás. És az a gyerek is bántalmazva van, akit ütnek, vernek, ami mondjuk egy ilyen egyértelmű dolog. Az a gyerek is bántalmazva van, akire mondjuk a tanár valamiért pikkel, és ott kap megjegyzéseket. Szóval, hogy ez nagyon széles kör, és amikor egy gyerek, főleg ugye egy kamasz lélek sérülve van, akkor azt neki valahol le kell vezetni. És általában így lesznek az aktuálisan bántalmazottakból a bántalmazók, és ugye mindenki abba az irányba vezeti le, amerre le tudja. Mert hiszen az apjának nem tud visszaütni, aki őt veri otthon, tehát akkor ő megveri az osztálytársát. Ez egy ilyen klasszikus példa. És amennyire jól tudom, általában az is szokott lenni a megoldás keresése, hogy a bántalmazót azt kell megnézni, hogy ő mitől vált bántalmazóvá, hogy őt ki bántalmazza, mert majdnem mindig valamilyen bántalmazás éri azt, aki ebben a szerepben egyszer csak így megfordul. Tehát, hogy nem egyszer régen, hanem akkor és ott, ugye gyerekeknél. Azt én nem tudom, hogy nyilván van erre is ilyen kutatás, hogy aki mondjuk gyerekként bántalmazott volt, az ha akkor és ott nem vezeti le ezt másokon, akkor később ez hogyan csapódik le rajta, hogy pont, hogy mindig is bántalmazott lesz, és mondjuk olyan párkapcsolatot keres például, ahol őt bántsák, mert hogy azt szokta meg. Vagy hogy ez átfordul, és akkor ő lesz a bántalmazó. Minden esetre biztos, hogy nem egy egészséges viszonyrendszer lesz az életében.
Hát meg azért bántalmazás alatt azt értjük, hogyha ez így rendszeres, visszatérő, a hatalmi viszonyok eltolódása megjelenik, tehát hogy ezért nem csak azt, hogy egyszer valaki csúnyán szólt hozzá, vagy egyszer összeveszett otthon a szüleivel, szóval hogy ez egy ilyen sokkal komplexebb dolog azért, akit bántalmazottnak tartunk.
Nem tudom megmondani, hogy mi a neve, de az a lényeg, hogy van például egy olyan állapot, hogy egy kicsi gyerek különböző okokból, és ez pont egy olyan állapotot vizsgált, ami nem ADHD, nem autizmus spektrumzavar, tehát nem egy olyan dolog, ami valami külső hatástól alakul ki, hanem egyszerűen az élethelyzetétől nehezen tanul meg kommunikálni. Megkésik a kommunikációja, nem tudja magát kifejezni, nem tud jól kapcsolódni. Amiatt, hogy óvodás korban elkezdődik egy olyan kirekesztettség, hogy ő nem tud jól kommunikálni és kapcsolódni, ettől mire iskolába megy, ugye mint a dominó, ez így gurul tovább, és akkor kialakul az, hogy szorong akkor, hogyha neki kommunikálni kell. Ugye a szorongástól még rosszabbul kommunikál, hiszen ugye nehezebben fejezi ki magát. Még rosszabbul kommunikál, elkezdik miatta bántani. A bántás miatt még jobban elkezd szorongani, és így szépen begyűrűzik ez a dolog, és akkor lehet belőle egy ilyen, azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem egy polkorrekt kifejezés, de mégis csak érti mindenki, hogy mire gondolok, egy ilyen áldozat típus, akit úgy szoktak bántani. Erre mondjuk, hogy úgy rá van írva, és az ember nem tudja megmagyarázni, hogy miért vannak olyan emberek, akire úgy rá van írva, hogy úgy, akinek valami rugdosni valója van, az őt találja meg. Hogy például ennyitől ki tud alakulni egy ilyen állapot, tehát hogy még csak nem is kell, hogy ezt a gyereket egyébként bántalmazzák.
Mit tud tenni a szülő, vagy mit tudtok javasolni, ha mondjuk észreveszi a gyerekén, hogy ő egy áldozat típusba csúszott bele, vagy arról mesél, hogy őt bántalmazzák, mert például én, amikor megosztottam a szüleimmel, ez már ugye egy nagyon jó dolog, hogy lehetett ezekről a dolgokról beszélni, akkor így apukám, így emlékszem, hogy tréningezett engem, hogy pofáz vissza, tehát hogy egy kicsit legyél olyan, aki megvédi magát, és akkor emlékszem arra az izgalomra, hogy egy 8-os fiúnak így visszaszólok, aztán elfutok. De hogy valóban segített, tehát hogy egy kicsit tényleg nem tudom, jobban ki tudtam állni már magamért, amikor mondjuk úgy rossz helyzetbe kerültem, de én például szülőként se biztos, hogy tudnám, ha szülő lennék, hogy mit mondjak a gyerekemnek, hogy ha egy ilyesmivel jön.
Hát én ezt egy kicsit ketté bontanám, mert azért, ha egy tanár mondjuk, tanár és szülő viszonyra, mert hogyha mondjuk egy tanár észreveszi, hogy akár egy gyerek rendszeresen bántalmaz másokat, vagy ő kerül rendszeresen pont ebbe az áldozati szerepbe, akkor nyilvánvalóan érdemes ennek egy kicsit utána mennie, és én így a munkám során gyermekvédelmi dolgozókkal, iskolai, meg óvodai, szociális segítőkkel így együtt dolgozom. És éppen nemrég jártam egy ilyen éves gyermekvédelmi tanácskozáson, és bár mondják, hogy persze nyilván elég gyermekvédelmi jelzés érkezik, de hogy mégsem elég, mert hogy már nagyon későn jutnak el az ügyek odáig, hogy segítséget kérjenek. És az a tapasztalat, hogyha valaki mer segítséget kérni, akár szülő-tanár közösen, vagy tanár, hogyha felismeri, hogy gond van, vagy akár a szülő pedagógiai szakszolgálatnál bárhol, akkor lehet, hogy egy pár hónap alatt lehet kezelni, mondjuk egy olyat, mondjuk nem azt, hogy maga is bántalmazva van otthon, és akkor az így rögtön elmúlik, de mondjuk egy ilyen elakadás, nehézséget, vagy egy szorongást azért tudnak oldani, technikákat tanítanak a gyerekeknek erre vonatkozóan, és hogy tehát, hogy ők ott arra biztatták egymást, hogy mindenki merjen szólni és segítséget kérni. Mint ahogy alapvetően a gyereknek is azt mondja egy szülő, mondjuk nem akkor, hogy az elakadás esetén, hanem hogy szóljon, hogyha bármilyen bántódása esik, vagy ilyesmi, és akkor ez így ugye kiderül, és akkor könnyebb megtalálni a megoldást.
A drága jó Vekerdi tanár úr nagyon sokszor leírta ezerféleképpen, hogy szülőként az az ember legfontosabb feladata, hogy mindig is éreztesse a gyerekével, hogy ők egy oldalon állnak. És én azt gondolom, hogy ha az ember azt a biztonságot meg tudja adni a gyerekének, hogy ő tudja, hogy ő rá tényleg mindig számíthat. Hogy konkrét példát mondjak, ugye ez is Vekerdi, nem én találtam ki, hogy nem állhat fenn olyan helyzet, amikor egy gyerek akárhogy tanul és akárhogy viselkedik, egyszer csak egy olyan beszélgetés létrejön, ahol a gyerek van az egyik oldalon, és a saját szülője, meg még valaki, mondjuk egy tanár, vagy valaki másnak a szülője pedig a másik oldalon. Tehát, hogy egy szülőnek mindig a saját gyereke oldalán kell állni. Az egy másik kérdés, hogy amikor utána ketten hazamennek, akkor nyilván meg kell beszélni, hogy mi történt. De hogy alapjában véve azt hiszem, hogy ha ezt a biztonságot meg tudnánk adni a gyerekeinknek, akkor sokkal kevesebb ilyen bántalmazó helyzet jöhetne létre. Hogy mondjak egy hülye példát, én borzalmasan boldog gyerekkorban éltem pont emiatt, mert az én anyukám olyan szinten állt ki mellettem, és azt hiszem, hogy ami mondjuk úgy bátorságom, vagy nem tudom mim nekem lett az életben, az leginkább attól lett, hogy én úgy nőttem fel, hogy akármi történt, tudtam, hogy az én anyukám mellettem áll. Utána hazamentünk, és elmondta nekem, hogy hát na, hát ilyet nem lehet csinálni, így nem. De akkor is, amikor ott voltunk, akkor abban a helyzetben tudtam, hogy ő tűzbe megy értem. El vannak rakva mai napig az iskolai ellenőrzőim. Én már akkor is nagyon sokat beszéltem, és ezt a poroszos hagyományt, hogy az ember csak akkor szólalhat meg, hogyha lóbálja a kezét, és utána elhangzik a neve, ezt én így nem, tehát ezt nem tudtam magamévá tenni. Rengeteg olyan intőt kaptam, aminek az volt a szövege akármilyen tanár részéről, hogy felszólítás nélkül beszélt. És akkor erre anyukám minden alkalommal visszaírta, hogy itthon sem szokta nagyon megvárni, hogy felszólítsuk. És ugye meg is mutatta nekem, hogy hát jó, válaszoltam, vidd vissza. Na most azt az érzést, amikor én ezt így odaadtam XY-nak, és vártam a hatást, és hát ugye láttam a fején, hogy most erre nem tud mit mondani, mert ugye általában, nagyon sok tanár például azzal próbálja érzelmileg zsarolni a gyereket, hogy majd megírom apádnak, és ugye akkor az ember attól függ, milyen viszonyban van apjával, anyjával, most akkor én is mondok csúnya szavakat, összeszarja magát, mert ugye azt, na azt ne, tehát hogy csak azt ne. De ha ott megvan az a biztonság, hogy azt mondhatom, hogy tessék nyugodtan, az lehet, hogy az adott helyzetben pedagógiailag a tanár részéről nehezebb, de hosszú távon egy gyerek önértékelését vagy önbizalmát iszonyatosan megerősíti.
Én azért még ezt annyival hadd egészítsem ki, hogy például mondjuk előfordulhat egy olyan helyzet, hogy megtudom a gyerekemről, hogy ő bántott mondjuk valakit, nem rendszeres bántalmazó, de bántott, és váratlanul ér, megijedek, megdöbbenek, stb. És hogy egy olyan helyzetben is, tehát hogy érdemes akkor így a mélyét, tehát hogy nem csak leteremteni mondjuk a gyereket, hogy ne csinálj többet, stb., hanem érdemes tényleg megvizsgálni azt, hogy esetleg nincs valami annak a hátterébe, hogy ő így reagált valamire.
Mindig az az első kérdésem, hogy mi történt előtte. Azért nagyon fontos megfejteni azt is, hogy egy beszólás, egy lökés, egy nem tudom mi előtt valami történt, hogy nem az van, hogy mondtál valamit, és ez még nem az áldozat hibáztatás. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor egy gyerek beszól a másiknak, és a másik meglöki, akkor ebből annyi látszik, hogy őt meglökték. És a gyerek, aki lökött, már úgy értem, hogy aki a lökést végrehajtotta, nyilván ő lesz számon kérve. Tehát, hogy mit jelent az, hogy verbális erőszak. És itt utalnék a cyberbullyingra. Tehát, hogy amikor valakinek mondok valamit, az messze nem tűnik olyan durvának, mint amikor valakit megütök. Pedig én azt gondolom, hogy lehet egy embert egy mondattal pontosan úgy megütni, mint ahogyha belerúgnék. Én szoktam ajánlgatni kedves kommentelőknek, akik nekem írnak néha olyan mondatokat, hogy a fal adja a másikat, hogy amikor legközelebb találkozunk, akkor próbálkozzon azzal, hogy odajön hozzám, és rúgjon hasba. Mert én most ezt érzem, ahogy elolvastam ezt a mondatot. Csak ugye az úgy elszáll, az úgy nem úgy gondolta. Egy hasbarugás nehéz megmagyarázni, vagy egy pofont, amitől az ember felszántja a konyhaszekrényt. Most a gyerekeknél ugyanez van, tehát hogy tudjuk, hogy a bántalmazó kisfiú ütött. De azt, hogy előtte neki miket mondtak, hogy ő miket hallgatott, sutyiba halkan akárhogy, és egy ilyen helyzetben ugye ki a bántalmazó, az, aki fölemeli a kezét.
Nyilvánvalóan ennek az is az oka, hogy ugye a jog az egyiket azt, tehát hogy az egyik már büntető jogi kategória, a másik nem, de mondjuk a iskolai kortárs bántalmazás vonatkozásában azért megjelenik a fizikai bántalmazás is, és a verbális bántalmazás is, sőt ez a közösségi, tulajdonképpen kiközösítésnek nevezett történet, amikor így egy közösségnek nem igazi, valódi tagja lesz a gyerek, mert hanyagolják, figyelmen kívül hagyják. Ez ugyanúgy a bántalmazáshoz sorolandó. Tehát amikor nem hívják el programokra, mindenki ott van a szülinapon, csak ő nem. Tehát ez ugyanúgy oda tartozik, mint ahogy azért azt gondolom, hogy a szülői bántalmazási formák között ott azért megjelenik a jog oldaláról is az elhanyagolás, mint veszélyeztetettség.
Az ugye világos, hogy a fizikai bántalmazás az egy ilyen vörös vonal. Tehát az egy felnőtt embertől elvárható dolog, hogy az indulatait tudja annyira kezelni, hogy a leveses tálat vágja akkor a falhoz, vagy nem tudom, valami kisebb rosszt csinál, mint hogy a másikat.
Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés. Hol van az a határ? Mit kell elvárni? Például mit kell elvárni egy gyerektől, hogy mennyit kell elviselni? Tehát ahogy ebben a darabban történik, el kell viselni, hogy azt mondják neki, hogy a geci ronda kövér pofádat? Ha ő erre visszavág ököllel, akkor ő neki meg kellett volna tudni tartóztatni a kezét, mert a másiknak fáj az arca. Tehát azért, mert a lelkünket nem lehet a sebészeten összevarni, ettől az nincs. Hogy akinek megszakad a szíve, vagy ugye, hogy technikailag levezessük, depressziós lesz, vagy akár szadista lesz felnőtt korára, csak azért, mert arról nem tudunk röntgenképet csinálni, az egy olyan megfoghatatlan dolog.
Abszolút egyetértek azzal, hogy nem akarom kisebbíteni, mert én is éltem át cyberbullyinget, és pontosan tudom, hogy ez mennyire fáj. Csak tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy egy felnőtt embernek, tehát az a felnőttség, hogy felelősséget vállalsz a tetteidért. Egy gyerektől nem elvárható, hogy felelősséget vállaljon ilyen szinten a tetteiért, és ezért is van, hogy a dackorszakos 3 éves az akár tényleg hozzám vág valamit, hogyha valami nem tetszik neki. Mindig mondják, hogy nőket és gyerekeket többet bántanak, és mindig azt érzem, az igazságérzetem azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez teljesen reprezentatív, hiszen egy férfi az sokkal később fogja ezt beismerni, már csak a társadalmi nyomás miatt is, hogy ő akkor nem elég férfi, hogyha nem tudja megregulázni a feleségét, erről még népmesék is szólnak.
Én kicsit érintett vagyok, mert pedagógus vagyok, úgyhogy hallgattam a pedagógusokról szóló részt is. Köszönöm szépen. Szerintem a legnagyobb baj ez, hogy abszolút nem tudjuk, hogy nyúljunk hozzá. Tehát, hogy de ha meglátjuk, akkor se. De a mellettem ülő azt mondta, hogy szerinte a kommunikáció a lényeg, mert hogy azért üt, aki üt, mert nem tudja máshogy elmondani, hogy baja van. Tényleg nem tudják kommunikálni az emberek, ha bajuk van egymással. Legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk. És hogy ezért van ütés.
Még erre rácsatlakozhatok, hogy az is, mert ugye, hogy elmondani nem csak, hogy hogyan, hanem hogy kinek. És hogy én továbbra is azt gondolom, ugye az UNICEF-nek van egy ilyen alapvetése, amit én nem tudok szó szerint idézni, de bennem úgy maradt meg, hogy ugye a mindenkori felnőtt társadalmak felelősek a mindenkori gyerek társadalmakért az adott országban. Ami azt jelenti, hogy mi ennek az országnak a felnőtt lakosai, mindannyian felelősek vagyunk ennek az országnak a gyermek lakosaiért, mindegyikért. Nyilván másfajta felelősségem van a saját gyerekemet illetően, de valamilyen fajta felelősségem felnőttként van egy vadidegen gyerekkel szemben is. Na most ugye a mi kultúránkban, vagy minek nevezzem, tehát hogy a mi szokásrendünkben, és most kimondottan a magyar hagyományokról beszélek, ugye mindenki ismeri ezt egyrészt, hogy az emberekben van az a fajta érzés, hogy jaj, csak a szomszéd meg ne tudja, jaj, csak a másik ne vegye észre, és ugyanezen az alapon van, ugye, ez a mi közöm nekem ahhoz, ez nem az én problémám. Hallom, hogy a szomszédba vernek egy gyereket, de hát ez az ő gyereke. Tehát, hogy ezt is valahogy meg kellene tanítani az embereknek, és nagyon-nagyon nehéz. Tehát velem megtörtént az, hogy egy bevásárlóközpont előtt jöttem ki az áruházból, és egy anyuka a gyerekével akart menni az autójukhoz. A gyerek egy kis motorral közlekedett az áruházban, amivel kijött az ajtón, és elindult a parkolóba, anélkül, hogy megállt volna az autók között. Amitől anyuka ugye sztrókot kapott idézőjelben ott helyben, és az ő reakciója az volt, hogy elkezdett nyomdafestéket nem tűrően káromkodni a saját gyerekével, és ütötte, vágta a szerencsétlen 3 éves gyereket. Na most ott álltam, és köpni nyelni nem tudtam, és azon gondolkoztam, hogy most mit kéne nekem csinálni. Túl azon, hogy elvileg ugye semmi közöm hozzá. Na de hát mégiscsak a szemem láttára valaki mindjárt agyonveri a gyerekét. Miközben láttam a nő fején azt, hogy tényleg majdnem meghalt az ijegységtől, hogy mit csinál a gyereke. És annyira nehéz helyzet volt, én nagyon sokszor eszembe jut azóta is, tehát hogy vannak persze olyan esetek, amikor úgy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, de szerintem több olyan eset van, és nyilván a pedagógusoknak is ez a nehéz, hogy áll egy szituációban, érti, hogy valamit csinálni kéne, de hogy fogalmam nincs, hogy például ebben az esetben, én azt mérlegeltem, hogy az anyuka olyan állapotban volt, hogyha most még én is oda megyek, és elmondom neki, hogy ne üsse a gyerekét, akkor engem minimum agyonver, azt láttam rajta, de hogy ezzel nem teszek jót a gyereknek sem, tehát hogy valahogy annyit tudtam tenni, hogy álltam többek között, mert tényleg nem bírtam a döbbenettől elmozdulni, álltam, és annyira dermedten néztem, hogy észrevette, hogy nézem. És attól, hogy én így néztem, egy idő után, hogy elkezdtük nézni egymást, és akkor egy kicsit úgy magához tért, vagy nem tudom, lehiggadt. De hát meg kell mondjam őszintén, hogy én azt láttam, hogy neki ez a kommunikációs formája a gyerekével. Tehát, hogy én azért, ha nagyon megijednék, se verném agyon a gyerekemet. Azt hiszem, igen. Valahogy itt nem ez jutna eszembe. Pedig meg tudok ijedni én is. Szóval, hogy az volt a rémisztő, hogy láttam tulajdonképpen valószínűleg egy bántalmazó anyát, egy bántalmazó helyzetben, akit utána hagytam, hogy bejön az autójába a gyerekével és hazamenjen, és nem tudtam mit csinálni.
Én hasonló helyzetbe kerültem, ott tehát nem riadalomból, hanem nem tudom, így elszállt a strandon, vagy nem, szintén pici gyerek. Én ilyenkor azért szoktam jelezni, hogy az biztos van más megoldás, és nem csak azért, mert azt gondolom, hogy akkor majd ő megkeresi a másik megoldást, hanem hogy a gyerekek sokszor nem tudják, hogy nem oké, hogyha őket bántják. És hogyha legalább egy ilyen külső visszajelzést kapnak, az jó, és azért reagálnék rá, mert hogy van is egy gyermekvédelmi kisokos az UNICEF honlapján, ingyenesen elérhető és letölthető, ami kifejezetten így laikusoknak, szülőknek, érdeklődőknek készült, nagyon részletes és gyakorlati példákkal illusztrált anyag, ami tartalmazza, hogy hogyan lehet felismerni a bántalmazást jeleit, hogy mit tehetünk egy bántalmazás esetén, kihez fordulhatunk, honnan kérhetünk segítséget. És a pedagógusokra még annyit reagálnék, hogy viszont valóban tényleg mi is azt látjuk, hogy viszonylag eszköztelenek, bár vannak ilyen bullying prevenciójára, megkezelésére szolgáló programok, amik valóban hosszadalmasak egy osztály. Tehát, hogy nincs rá óra keret, vagy nem tudom. De hogy szerintem már az is nagyon, nagyon jó, hogyha a tanár nyitott arra, hogy meghallgassa a gyerekek problémáit, és hogy komolyan is veszi. Tehát, hogy szerintem, hogyha a gyerekekbe kialakul az a bizalom, hogy fordulhatnak a tanárhoz, akkor az a 25%, aki most nem tud kihez fordulni, akkor ez biztos, hogy csökkenthető, és szerintem ez a legfontosabb. Mert azért a gyerekeknek a fele azt mondja, hogy a tanárhoz fordul mondjuk, és akkor megoldódik a probléma. Tehát, hogy komolyan van véve, nincsen bagatelizálva a problémája, az fontos.
Kérdésem az lenne, hogy eddig arról volt szó, hogy a tanároknak, felnőtteknek, stb. Van információ és előadás, stb. De hogy a gyerekeknek, tehát hogy ők honnan tudják felismerni ezt a helyzetet, a bullyingot, a bántalmazást, akár iskolás szinten, óvodásra nem mernék fogadni, de hogy van-e valamiféle ilyen lehetőségük nekik, hogy ezeket a dolgokat felismerjék?
Reagálhatok. Hogy például szintén van az ébresztő óra programja az UNICEF-nek, ami egy gyermekjogi jogtudatosító óra, ami 4. osztálytól 12. osztályig egy ilyen interaktív játékos formában mutatja be a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezményben foglalt jogait a gyerekeknek. A 17-es cikke az erőszakmentességhez való jog. Ébresztő óra keretében azért azt megemlítjük, hogy nem oké, semmilyen bántás, egymás, meddig hogy tulajdonképpen a jogok azok az ő védelmüket szolgálják, meddig tartanak ezek a jogok, amíg nem sértünk másokat, ahogy én elvárom, hogy engem ne bántsanak, úgy én se bántok mást, és hogy ezeken az órákon például elhangzik, de ez nyilván a pedagógusok is be tudják építeni valamilyen módon a gyerekek életébe, hogy például hol kaphatnak segítséget, mondjuk van egy applikáció, a Help App, ahol így végig tudják követni, hogy hol érte őket bántás. Már igen, az alapvető az, hogy fölismerje, hogy nem szabad őt bántani, de ha már ezt fölismerte, akkor tud segítséget kérni. Barát bántotta, edző, tanár, szülő, bármi, ki tudja választani a menüpontok közül, és akkor az így elvezeti többnyire egyébként a kék vonalhoz, de akár be lehet állítani egy segélyhívó számot rajta, stb. És például a kék vonalat is ajánljuk a gyerekeknek, hogy megismerjék, és hogy tudják, hogy létezik, hogyha ilyen kilátástalannak érzik a helyzetüket, hogy nem tudnak kihez fordulni, akkor ott szakemberek fogadják a hívásaikat. Meg van egy jogsegélyszolgálatunk, ahova gyerekek is írhatnak e-mailt, és válaszolunk minden egyes megkeresésre. Tényleg vannak ezek az ilyen végső megoldások, de azért az elsődleges az lenne, hogy a saját környezetében legyen egy bizalmi kapcsolat.
Nagyjából a 8-ostól fölfelé lévő korosztálynak szoktak ilyen ébresztő órát tartani, és ez több tematikából tud állni, de hogy van egy olyan része, amit én tartottam ilyen ébresztő órát, és nekem elképesztő élmény volt, hogy egy budapesti gimnázium osztályában, amikor elkezdtünk a cyberbullyinggal kapcsolatban kicsit elmenni a családon belüli bántalmazás felé, amit ugye egy ilyen alkalommal az ember pusztán arról beszél, hogy valahogy megpróbáljuk nekik elmesélni, hogy nekik milyen jogaik vannak, meg ugye nagyon fontos azt is, hogy milyen kötelezettségeik ugyanebben a viszonyrendszerben, mert azért főleg a kamasz gyerekek hajlamosak ilyenkor egy ilyen ébresztő órán elkezdeni azon szórakozni, hogy fű, akkor nekem jogom van a magántitokhoz, és mert valóban joga van hozzá, de akkor el tudja mondani az ember, hogy igen, de neked jogod van a védelemhez, és hogyha apukád úgy értékeli, hogy a te védelmedhez bele kell nézni a naplódba, akkor az ő joga sajnos erősebb, úgyhogy ezek azért nehéz dolgok, ezek a jogi kérdések. De hogy én láttam olyan gyereket ilyen ébresztő órán, akin, jó, nem beszélgettem vele utána, de tehát azt láttam az arcán, hogy neki ott állt össze, hogy mi is tulajdonképpen az, hogy valakit otthon bántalmaznak, és nem volt jó látni az arcát.
Nekem van a hasonló, de tehát ott kimondásra is került ébresztő óra foglalkozás, tényleg ott nem is hoztunk be kivondottan semmilyen bántalmazással kapcsolatos témát, pusztán tényleg a jogaikat ismerték meg a gyerekek, erőszakmentességhez való jogvéleménynyilvánítás, szabadsága, stb. És a zárókörben, hogy ki mit visz haza, stb. Az egyik lányen 14-15 körüli elsírta magát. És akkor mondta, hogy őt eddig mindenhol csak bántották. Az iskolában, otthon, az utcán beszóltak neki, akárhova ment, őt mindig bántják, és hogy ő tudta, hogy ez nincs rendben, de most így valaki más is elmondta neki, és hogy ez neki hatalmas megkönnyebbülés, és hogy ő igénybe fogja venni azokat a segítségeket, amiket így felvázoltunk, hogy lehetséges utak. És ez szerintem már egy ilyen gyerek is nagyon sokat jelent.
Én nem tudom, nem biztos, hogy kérdezni szeretnék, csak így mondani szeretnék valamit, hogy ebből a beszélgetésből meg a darabhoz szeretnék egy kérdést föltenni, vagy valamit így mondani róla, hogy állati vékony szerintem az a hártya, ahol ez elválik, abból a szempontból, hogy nekem is van egy gyerekem, egy 23 éves lányom, aki őrületes szenzibilitással rendelkezik, és én a tett történetethez tudnék csatlakozni, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy valamilyen helyzetekbe, amiben szembe kerül az életébe, nehézségekbe, be kell tudni erősítenie magát, akár segítséggel, most nem élünk már együtt, de akár pszichológus segítségével, akár hogyan, mert igenis vannak azok a helyzetek, ahol elcsattan egy jogos pofon. Most ezt nem családom, feltétlenül nem a anya veri a gyerekétre gondolok, hanem amikor az iskolába igenis PP akarják verni, akkor gondolom egyszer csak vissza kell ütnie, szóval, hogy valahogy ebbe, tehát Ebben van egy vékony hártya, hogy hol van az, amikor már a bőrére megy a vásár, és meg kell, hogy védje magát. És nem azt mondjuk, hogy hát igen, ez egy bántalmazásnak minősülő valami, mert most akkor ha egy pillanatra a darabhoz hozzászólhatnék, hogy, hogy nekem érdekes volt ennek a darabnak a pszichológiája, hogy ki honnan, ez a kicsit a tyúkakas sztori, hogy ki volt rohadékabb gyerekkorában, de azt mindahányan tudjuk, hogy a gyerekkort végigélni, végigcsinálni, ez egy állati nehéz dolog, mire az emberbe kialakulnak a bizonyos határok, szabályok, távolságok, betartandó dolgok, az egy kőkemény. Szerintem minden gyereknek, akármilyen háttérrel jön, mert neki kell kimenni az utcára egyedül, és neki kell a padba ülni, és Katikától elviselni, hogy veri a fejét vonalzóval, és nem állott mellette anyuka. Tehát, hogy nekem a darab pszichológiája nagyon érdekes volt, hogy kivel kezdett.
Eszembe jutott a vékony hártyáról, hogy van egy, most volt itt Budapesten egy nemzetközi dokumentumfilmfesztivál, ahol a nagykövete voltam az egyik filmnek, az a címe, hogy Kölyök Platónok. És hogyha valaki valahogy meg tudja nézni, akkor mindenkinek ajánlom. Egy nagyon-nagyon érdekes dokumentumfilm, ami Belfastban készült, és egy olyan fiú iskolában játszódik, ahol egy filozófus pedagógus az iskola igazgató és a vezető tanár, és ő azt találta ki, hogy Belfastnak abban a negyedében, ahol ugye azok a bizonyos, majdhogy nem háborús zavargások voltak a hanyas években, most van 2000-es évek elején azt hiszem, tehát hogy effektív háborús övezetnek minősítették tulajdonképpen Belfastnak ezt a részét, ugye, mert hogy a protestánsok és a katolikusok ott úgy mentek egymásnak, minthogyha valóban a középkorban lennénk, hogy ezen a környéken az ott élő gyerekek, akik járnak ebbe az iskolába, ez a pasas úgy döntött, hogy ő megpróbálja őket lenevelni az agresszióról. Tehát olyan gyerekeket, akik egy olyan családi környezetben nőnek fel, ahol teljesen természetes a gyűlölködés, a másikra mutogatás, a másik nem elfogadása. És ő azt a módszert választotta, ami nekem, aki ilyen Waldorfos szülő vagyok, tulajdonképpen tehát egy fura módszer, mert ő a filozófiát használja, és ő intellektuálisan nevel, ami pici gyerekek esetében nagy vállalás, de neki működik, és az egész dokumentumfilm csodálatos, de van benne egy jelenet, ezt most elszpoilerezem, ettől még érdemes megnézni, ahol az egyik kisfiú, ugye nagyon sokszor beszélget a gyerekekkel arról, hogy hogy kell reagálni, ha bántanak, hogy kell reagálni arra, ha megütnek, és valahogy arra akarja rávezetni őket, hogy nem az a megoldás, hogy visszaütök. És az egyik kisfiú úgy abszolút beleáll abba, hogy őt neki megmondta az apukája, hogy ő nem férfi, ha nem üt vissza. Mert ha őt bántják, akkor neki ki kell állni a magáért, és neki vissza kell ütni. És van egy csodálatos, hosszú csönd a filmben, ahol áll ez a filozófus tanár, és pontosan tudjuk, hogy azon gondolkodik, hogy fogja azt mondani ennek a gyereknek, hogy az apád téved. Mert ilyet nem lehet mondani egy gyereknek, akinek van egy csodálatos apaképe. Nem is mond semmit, hanem van egy következő jelenet, ahol egy ilyen drámajáték keretein belül eljátszik ezzel a kisfiúval egy jelenetet. A tanár játsza a kisfiút, a kisfiú játsza az apját, és a tanárember mondja neki, hogy apa, megütöttek az iskolában. Mire ugye a kisfiú az apját idézve mondja, hogy hát akkor legközelebb ezt add vissza. És akkor ő azt mondja, hogy én nem szeretném visszaadni. De akkor nem vagy férfi, és a gyerek belemegy a játékba, és tökre tudja, hogy az apja hogy reagálna. És csodálatosan egy ilyen drámajátékkal végigvisz egy beszélgetést, amiben tulajdonképpen megérteti a gyerekkel, hogy van más módszer, hogy kérdezd meg a másikat, hogy mi baja van, hogy próbálj meg hozzá máshogy közeledni. Elképesztően érdekes a gyereket nézni, mert ugye elveszi annak a fájdalmát, hogy ő a halálosan tisztelt, szeretett apjának most tulajdonképpen ellen kell szegüljön, mert ő nem akar ütni Isten igazából, és ugye ebben az iskolában azt tanítják, hogy nem ütünk. Szóval az egy fantasztikus ilyen útmutató arra, hogy például hogy lehet effektív lenevelni az erőszakról gyereket. És az ugye egy sokkal nehezebb helyzet, mert ott az erőszakra tanítják. Nálunk meg elvileg azért optimális esetben nem arra tanítják a gyerekeket, hanem belecsúsznak ebbe.
Félig kérdés és félig mondás, hogy minden ilyen interakcióban, ami két ember vagy több ember között folyik, mindegyik fél felvesz egy szerepet, ami lehet tanár és diák, lehet mondjuk egy üzletember és egy üzletfél, és lehet ugye a bántalmazó és bántalmazott, hogy ha az egyik fél nem veszi fel azt a szerepet, amit kiosztanak neki igazából, akkor ez az interakció nem tud megvalósulni. És hogy ez szerintem egy valid módszer a bántalmazottnak, hogyha egész egyszerűen nem veszi fel azt a szerepet, hogy ő egy bántalmazott. Ez nehéz lehet megvalósítani, de ez szerintem az egyik legeffektívebb módszer arra, hogy ne történjen meg a bántalmazás.
Ugye 2023 évvel ezelőtt született egy ember, aki ezt találta ki, hogyha megdobnak kővel, akkor dob vissza kenyérrel, ez tulajdonképpen az. És én azt gondolom, hogy működik. Csak nagyon nehéz, tehát hogy erre is ugyanúgy meg kell tanítani egy gyereket.
Biztos, hogy nagyon nehéz, amikor bántalmaznak egyszer, csak tényleg nem úgy nem fölvenni a szerepet, hogy valahogy színészileg is ez egy nagyon komoly feladat, hogy amikor bántalmaznak, akkor te tényleg átéld azt, hogy neked nincs hatalmad fölöttem, és hogy tényleg tükröt tudj tartani annak az embernek, aki ezt így csinálja, csak hogy van még egy ötletem ehhez kapcsolódóan, hogy mi lenne, hogyha a bántalmazó nem venné fel azt a szerepet, hogy ő a bántalmazó, és hogy ez megint csak ide a pofon témához vezet vissza, hogy annyiszor mondták nekem gyerekkoromban, hogy számolj el 10-ig. Tehát mielőtt mondjuk dükitörésem lett volna. És akkor gyorsan el is számoltam, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10! És utána robbantam. De tehát, hogy egyáltalán nem értettem, hogy ennek mi a funkciója. De hogyha tényleg belegondolsz, mert még egy múltkori beszélgetésen talán Orvos Tóth Noémi mondta, hogy ilyenkor az agyban lekapcsol az a rész, amelyik kontrollálná a viselkedést, és hogy tényleg gyakorlatilag az embernek így megszűnik a tudata, amikor lendül a keze, és utána kapcsol vissza, és akkor látja, hogy mit tettem. Tehát, hogy ott van egy ilyen változás, hogyha tényleg tehát hogyha ez tudatosítva van a bántalmazóban, hogy az egy vörös vonal, az ütés, ugye a Vekerdi is ezt írja, hogy le kell szokni a gyerek veréséről, egyszerűen nem szabad verni, és kész. Tehát, hogyha ez így tudatosítva van, akkor lehet, hogy eljön az a pillanat, hogy most nagyon ideges vagyok, és legszívesebben megütnének, úgyhogy most egy kicsit maradj csöndben, addig, amíg lehiggadok, és ezt meg tudjuk beszélni, de hogy egy felnőtt embernek erre van talán képessége, vagy elvárható, hogy legyen.
Erre szoktam mondani, hogy szerintem sokkal boldogabb lenne a közösségi média népe, hogyha lenne egy olyan algoritmus, mondjuk az ilyen Facebook-típusi alkalmazásokon, ami úgy működne, hogy amikor valaki megír egy kommentet, 24 óra múlva újra kellene olvasnia, és csak akkor nyomhatná meg a küldés gombot. Biztos, hogy mindenki ezerszer jobban átgondolná egy nap alatt, hogy tényleg ezt akarod mondani? Tehát ez a 10-ig számolás.
Meg hogy vajon mi az az életkor, amikor ilyen fokú tudatosság? Mondjuk, tehát hogyha visszamegyünk csak az iskolai kortárs bántalmazásra, akkor vajon tényleg mekkora tudatosság várható el, és milyen életkorban szerintem azért az kérdés. Még annyit, hogy 2005 óta van zéró tolerancia Magyarországon gyerek.
Már jogilag.
Jogilag. Igen, ezt akarom mondani, hogy és ennek ellenére mondjuk nem olvastam a legutóbbi bírói ítéleteket, lehet, hogy már kikopott, de hogy még sokáig élt az úgynevezett házi fegyelmezési módszer, mint elfogadott indok, hogy hát ez kellett a neveléshez, annak ellenére, hogy már régen jogszabály tiltotta.
Bocsánat, csak még egy fél mondat, egyébként szülőként mondom, hogy minden szülő és minden pedagógus védelmére én mindent elolvastam szerintem, amit a Vekerdi tanárról életében leírt. Én az egyik legnagyobb élő rajongója vagyok. Egy könyvtárat írt tele azzal, hogy mit nem szabad csinálni egy gyerekkel, és mindennel mélyen egyetértek. Nem verem meg, nem üvöltök vele, nem alázom meg, nem mondom, hogy szégyelje magát. Nagyon keveset írt arról, hogy akkor ehelyett mit csináljak. Tehát, hogy én hányszor állok egy helyzetben, amikor valamit muszáj lenne csinálni, de ugye az előbb felsorolt dolgokat, meg még másik 8-at nem csinálok. És természetesen marad a megölelem, mondjuk könnyű, mert szeretem a gyerekemet. Tehát vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy jó, oké, megölelem szívesen, ettől semmi nem lett jobb. Beszélek vele értelmesen, nem érdekli. Tehát, hogy vannak ezek a... És akkor az ember úgy kifogy az ötletekből. Szerencsére ez alatt sok idő eltelik, és addigra ugye elcsitulnak nálunk legalábbis a kedélyek. De azért nagyon-nagyon nehéz.
Én is pedagógus vagyok, tehát látok sok helyzetet. És hogy az teljesen igaz, hogy aki megütött, az csak a második rész. Tehát, hogy mindig oda kell hívni, akit megütöttek, hogy te mit csináltál. És akkor még jönnek még öten, és akkor egy ilyen folyamat van előttünk, és nem egy tett. Mert a tett az egy következmény. Az nagyon jó lenne, hogyha bántalmazott olyan tudatos lenne, de egy 12 éves lánynak, ha azt mondják, hogy te vöröskövér disznógeci vagy, azt nem tudom, hogy tudja ezt így fölülírni és kivonni magát. Tehát szerintem ez konkrétan lehetetlen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ez úgy általában, tehát az igaz, hogy minden felnőtt nevel minden gyereket egy országban, és hogy ez egy folyamat. Tehát azért ma már van erőszakmentes kommunikáció, és ismerjük. Ma már tudunk beszélni az érzelmekről, és tudunk róluk kommunikálni. És pont most beszéltük az egyik kolléganővel a héten, hogy azért ők már mások. És ezt mi neveltük föl. Tehát, hogy ők már elmondják, most azért vagyok ennyire dühös, mert ő elvette a sapkámat, és a földre vágta. Tehát, hogy és már nem vágta oda, és én ezt szoktam mondani, hogy ha most visszaüt, meg ő is visszaüt, akkor az egész udvar verekedni fog, de nem lesz vége. Tehát, hogy te keressünk egy másik utat, mert ő nem üthetett meg téged, de ha már megütött és visszaadul, akkor nem lesz vége. Tehát muszáj van mást kitalálni.
Szabad erre is rácsatlakozni, hogy ugye az is bekerdi, hogy az ember legyen hiteles szülő, hogy akkor vagyok hiteles szülő, hogyha fölvállalom az aktuális érzéseimet. Tehát mindig azt írta, hogy ha az ember rottyon van éppen, akkor nem kell úgy csinálni, mintha minden remek lenne, hanem akkor föl kell vállalni a gyerek felé, hogy kis szívem, fáradt vagyok, szomorú vagyok, bajom van. Nem kell nyilván ráterhelni, hogy az embernek mi baja van, hogyha nem olyan a téma, de hogy muszáj, hogy az ember önazonos legyen. Hogy én akkor várhatom el egy gyerektől, hogy eljöjjön hozzám a bajaival, a gondolataival, ha én is megosztom vele az én gondolataimat és az én bajaimat. Tehát ezer szülőt látok, aki kicsit meg van sértve, hogy a gyereke nem mesél arról, hogy vele mi történt egész nap, és amikor megkérdezem, hogy te el szoktad mesélni, hogy veled mi történt egész nap, és akkor ilyen válaszokat kapok, hogy hát őt úgyse érdekli. Mondom, ő pont ezt gondolja rólad. Tehát, hogy én el szoktam mesélni, és akkor tudom, hogy neki nem furcsa, mert ő meg szokta hallgatni, sőt, ő megkérdezi, és elmesélek a barátaimról, arról is, akit nem is ismer. Elmondom, hogy ő milyen. És akkor cserébe elvárom, hogy ő is mesélje el nekem, hogy ki a barátja, akit nem is ismerek, mert hiszen ez egy oda-vissza játék. Mert hogy akkor kialakul egyfajta bizalom, ezt csak azért mondom, és akkor egy szorult helyzetében várhatom tőle, hogy jöjjön, és nekem panaszkodjon.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és a mai estét azt lezárom. Köszönöm nektek is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A Darázs című krimi a Centrál Színház repertoárján látható. Hallgassanak, nézzenek minket a jövőben is. www.eltaprodukció.hu